Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ezen a szép vasárnap délutánon megállhatunk most a te szent színed előtt. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy szent lelked által te itt vagy, jelen vagy közöttünk. És nem csak az énekünkben vagy jelen, hanem valóságosan jelen vagy, hiszen az Úr Jézus is megígérte, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, akkor ott van közöttük. Köszönjük, hogy mi most többen lehetünk itt két-három embernél. Köszönjük, hogy te voltál az, aki felgerjesztetted a szívünkben a vágyat, hogy veled találkozzunk, hogy tőled éltető igét, vigasztalást, bíztatást, erősítést halljunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy életünk minden terhével és nyomorúságával jöhetünk hozzád. Szeretnénk most mindent otthagyni az Úr Jézus Krisztus keresztjénél. Azért könyörgünk, hogy te csitíts el most szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Azért könyörgünk, Úr Jézus Krisztus, hogy te légy itt a középpontban, te szólj hozzánk a te szent lelked által. És add, hogy az az ige, mennyei atyánk, amit most tőled hallunk, elkísérjen bennünket az előttünk lévő héten is, vezessen bennünket döntéseinkben, erősítsen és bátorítson minket. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveléből, a harmadik rész 12. versétől a 15. versig terjedő igeszakaszból. A Kolossé beliekhez írt levél a harmadik részének 12. versétől kezdve így szól hozzánk Istenünk igéje. Öltözzetek föl azért, mint Istennek választottai szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele, eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, talán mindnyájunk számára ismerős az a folyamat a természetből, talán sok filmben is láthattuk már természetfilmekben, amikor a lepke kikel abból a bizonyos bábból, abból a bizonyos mozdulatlan, bezárt állapotból, és levedi a bábot, és szabadon kezd el szárnyalni a mezőkön. Talán ehhez a felszabadító érzéshez lehetne hasonlítani azt, amikor az ember leveszi magáról, levedli magáról a bűn ruháját, amikor megszabadul régi bűnös, óemberi természetétől. A délelőtti istentiszteleten erről hallhattunk a Kolossei levél felolvasott igerészét megelőző szakaszból, mit is jelent az, hogy feltámadtunk Krisztussal, mi is következik ebből, hogy az odafentvalókra törekedjünk, az odafentvalókkal törődjünk, és vetkőzzük le azt a régi, óemberi természetünket, azt a bűnös természetet, ami elválaszt bennünket az Istentől. És mivel a délelőtti istentiszteleten arról volt szó, hogy mit kell levennünk, ezért most az ige folytatódik, és arra hív bennünket, és azt szeretné megmutatni nekünk, Isten, mi az, amit fel kell öltöznünk. Hiszen nem maradhatunk lelki értelemben sem meztelenek, fel kell öltöznünk lelki értelemben is. Tudjuk azt, hogy nem elég kitakarítani a szívünket, a lelkünket, és megszabadulni bálványoktól, tisztátalanságtól, hazugságtól, paráznosságtól, amiket ott felsorol a Kolossei levél a harmadik részében az apostol, hanem valami újat kell a helyére hozni, valamivel be kell töltekezni. Jézus maga is figyelmeztet bennünket a megtisztított ház példázatában. Elmondja azt, hogy amikor megtisztul egy emberi élet, az hasonló ahhoz, mint amikor elhagyja, úgymond a gonosz lélek a házat, és utána jár egy kört a világban, és amikor visszatér, minden szépen kitakarítva talál, csak hogy üres a ház. És akkor maga mellé vesz ez a gonosz lélek még hetet, és visszaköltözik ebbe a szépen kitakarított házba, és azt mondja Jézus, hogy az ilyen embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előzőnél. Figyelmeztet tehát arra bennünket ez a példázat, hogy nem elég kitakarítani a lelki lakásunkat, nem elég kidobni az életünkből azokat a dolgokat, amik elválasztanak Istentől, hanem új dolgokkal kell betölteni, új lakója kell, hogy legyen ennek a lelki háznak, ez pedig Jézus Krisztus kell, hogy legyen. De itt az igében arról olvasunk, hogy miután a hívő ember megszabadul az óemberi természetétől, a bűnös természetétől, igyekszik levenni azokat a dolgokat, megszabadulni azoktól a dolgoktól, amik elválasztják Istentől, fel kell öltöznie. De mit is kell felöltözni? Mit is jelent felöltözni lelki értelemben, vagy felövezni magunkat? Nagyon sokszor találkozunk ezzel a, mondhatjuk úgy, szakkifejezéssel a Szentírásban, hogy övezzétek fel magatokat. Ehhez ismernünk kell azt a viseletet, amit az ókori ember hordott. Tudjuk, hogy abban az időben, amikor a Szentírás keletkezett, a Közel-Keleten általában olyan ruházatot viseltek az emberek, férfiak, nők egyaránt, hogy a tetőtől talpig egybe függő ruházat volt, és mivel ez egy ilyen nagyon bő ruha volt, szükség volt övre, amivel összekötötték a deréknál ezt a ruhát, hogy egyáltalán meg tudjanak mozdulni, hogy ne essenek el benne, amikor lépnek. Ezt jelentette az, hogy felövezni valakit, vagy felövezi valaki magát. Nem jelent ez más, mint készen állni az indulásra, útra készen lenni, amikor az ember nem elengedi magát, hanem kész cselekedni, kész lépni, készen áll a harcra. És tudjuk Pál apostolnak egy másik leveléből, az Efézusi levélből, ahol a lelki fegyverzetről ír, hogy ott is nagyon fontos szerepe van az övnek, a felövezésnek, hiszen ez nem csak azt jelentette, hogy összefogta a katonának a ruháját ez az öv, hanem ezen az övön volt a fegyverzetnek egy fontos része, a kard is. És azt is fogjuk majd itt látni a továbbiakban, hogy ebben a leírásban is milyen fontos szerepe van a felöltözés szempontjából az övnek. Azt is látnunk kell, hogy ezek a dolgok, amiket leír, felsorol itt az apostol, a könyörületesség, a szelídség, a szeretet, a megbocsátás, amiket fel kell öltenie magára a hívő embernek, ez nem csak azért fontos, mert a hívő embert megerősíti, készé teszi a lelki lépésekre, a lelki harcra, nem csak felvértezi és felövezi az embert, hanem ezzel, ezekkel a tulajdonságokkal tudunk használni másoknak is, mások hasznára tudunk lenni. Hiszen Isten nem csak arra hívott és nem csak arra váltott meg bennünket, hogy minket magunkat megszabadítson, megszenteljen, megtisztítson és helyreállítson, hanem ahogy a Szentírás mondja, arra hívattunk el, hogy áldást örököljünk, és Isten áldását elnyerve mi magunk is áldássá legyünk mások számára. Nagyon sok hívő embernél éppen ez a probléma, hogy miután megéli az Isten felszabadító kegyelmét és szeretetét, megél egy-egy csodát az életében, megél, átél egy-egy szabadulást, amikor Isten kihozza egy betegségből, egy bűnből, egy szenvedésből, és elfeledkezik arról, hogy nem csak önmagáért lett ő keresztjén. Isten nem csak azért szabadította meg, hogy őt magát kihozza egy-egy helyzetből, hanem az a célja Istennek, hogy felhasználja a keresztényeket arra, hogy másokat is hozzávezesselek, hogy mások számára is áldássá legyenek. És olyan jó lenne, kedves testvéreim, ha ezen el tudnánk egy kicsit gondolkodni, hogy vajon a mi életünk, a környezetünk számára áldás-e. Ott, ahol vagyunk, a családunkban, a munkahelyünkön, a baráti körünkben, az ismerősök között, vajon amikor megjelenünk, vajon amikor megszólalunk, amikor cselekszünk, akkor az áldására van-e azoknak, akik ott vannak, vagy pedig valamilyen egészen más hatást vált ki. És ezek a versek, azt látjuk, hogy amiket Pál apostol elénk ad itt a Kolossi levélben, adnak egyfajta biztatást, egyfajta reménységet azáltal, hogy elmondják, hogy szentek, szeretettek és Isten által kiválasztottak vagyunk, de ezek nem csak biztatásként kell, hogy jelen legyenek az életünkben, hanem figyelmeztetésként is. Arra figyelmeztetnek bennünket, hogy keresztény emberként vannak kötelezettségeink is, és ez a lelki felöltözés, ez több mindenre is kötelez bennünket. Az első, amit elmond Pál apostol azoknak, akik Jézus Krisztusban hisznek, hogy Isten választottai vagytok. Azaz Isten az, aki kiválasztott benneteket. Ahogy mondja is az egyik szép énekünk, kihívott minden népből egy lelki népet itt. És azt gondolom, hogy ez a keresztény embernek egy nagyon fontos reménysége, és egyben nagyon fontos felelőssége, hogy Isten volt az, aki világ teremtése előtt kiválasztott bennünket magának. Azért, hogy bennünket a maga fiaivá, a maga gyermekeivé fogadjon, és kivált képpen neki való, neki élő, neki szentelt nép legyünk. Kiválasztott, kihívott bennünket ebből a világból, azért is hívott ki bennünket, hogy a szívünkre beszéljen, hogy elkülönítsen bennünket mindattól, ami sötét, ami gonosz, ami rossz, ami tőle elválaszt, és hogy így kiválasztottként éljünk ebben a világban. Viszont, kedves testvéreim, az, hogy minket Isten kiválasztott és arra méltatott, hogy az ő gyermekeivé váljunk, ez kötelez bennünket arra, hogy meg is kell látszódnia az életünkön, hogy mi Isten választottai vagyunk. Hogy Isten volt az, aki kiválasztott bennünket, hogy mi Istenhez tartozunk. Rajtunk is meg kell látszódnia a szavainkon, a tetteinken, a gondolkodásunkon és az egész életvitelünkön. Hogyha királyi gyermekek akarunk lenni, akkor meg kell, hogy látszódjék rajtunk, hogy mi a királyok királyához és az uraknak urához tartozunk. Ahogy a délelőtti istentiszteletben is hallhattuk, fontos, hogy legyen mennyegzői ruhánk. Hivatalosak vagyunk a nagy mennyei mennyegzőre, de csak mennyegzői ruhában léphetünk be. És hogyha nincsen ilyen ruhánk, akkor úgy fogunk járni, mint a példázatbeli ember, aki megpróbált bemenni, és amikor az Úr észrevette, kivetette a külső sötétségre. Ezt a királyi ruhát kell nekünk is magunkra felölteni. És ez az igazi harc, ez az igazi nehézség a keresztény életben, de egyben a szépsége is a keresztény életnek. Hogy ebben a világban, ami annyira istentelen, ami annyira Istentől elfordult és elfajult, mi mégis mindennek ellenére tudunk szemben úszni az árral, és amikor a világ kivetkőzik magából, akkor mi fel tudunk öltözni azokba az erényekbe és azokba az értékekbe, amiket Isten elénk adott. Nagyon nem mindegy, kedves testvéreim, hogy keresztény emberként hogyan élünk, hogyan viselkedünk azokon a helyeken, ahova Isten állított bennünket. Ugyanis mi az Isten országának nagykövetei vagyunk ebben a világban. Az Isten nélküli világban az élő Istent kell, hogy képviseljük. És éppen ezért ügyelnünk kell a szavainkra, a tetteinkre, az életvitelünkre, mert azok, akik mellettünk vannak, akiket Isten ránk bízott, azok a mi életünk alapján fognak ítéletet hozni az Isten országáról. És jó, hogyha ezen elgondolkodunk, mert nagyon könnyen és nagyon sokszor felmentjük mi is keresztjének magunkat, és azt mondjuk az embereknek, hogy nem szabad az emberekre nézni, mert a keresztjén ember is csak ember, a keresztjén ember is csak elbukik, Istenre kell nézni, ne figyelj az emberekre, emberekben lehet csalódni. Ez mind igaz, és ezt el kell mondani, de nem szabad, hogy emögé rejtőzzünk, és emögé bújjunk, és ezzel szabadítsuk fel magunkat, hogy akkor ezek szerint nekünk sem kell annyira komolyan venni a hiteles életet, ezek szerint nekünk sem kell annyira komolyan venni a megszentelődést, mert hát úgyis Istenre kell, hogy figyeljen az a világi ember, úgyis Istenre kell, hogy nézzen az a nem hívő ember, és nem pedig a mi életünket kell, hogy kutassa és vizslassa. Másik nagyon fontos, amit elénk ad az apostol, Isten választottai vagyunk, és utána azt írja, szentek. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, amikor ezt a szót meghalljuk, hogy mit is jelent a bibliai értelemben a szentség fogalma. Először arról beszéljünk néhány szót, hogy mit nem jelent. Nem jelenti azt, hogy valaki szent fazék. Ugye ismerjük ezt a kifejezést, és ezt sokszor szeretik is rásütni a keresztény emberre, amikor nem tesz bizonyos dolgokat, nem megy el bizonyos társaságokkal, nem nevet bizonyos vicceken, hogy hát ez egy szent fazék. Nem képmutatást jelent az, hogy valaki szent, nem azt jelenti, hogy a templomban vagy vasárnap igyekszik keresztény módon élni, úgymond vasárnapi keresztjén, és aztán amikor elmegy az iskolába, a munkahelyre, a baráti körbe, akkor meg nem mondaná róla senki, hogy ő keresztjén. Ugye ezt jelenti a képmutatás, de nyilván ez sem a bibliai szentséget jelöli. Nagyon sokszor abba a hibába esik a keresztjén ember, hogy igyekszik megszentelni, úgymond, vagy idézőjelben megkeresztelni a saját akaratát, a saját vágyát, a saját tervét. Azt mondja rá, hogy Isten is ezt akarja, és közben meg sem kérdezi az Istent, hogy mit akar, hanem csak megy a saját feje, a saját vágya, a saját elgondolásai után. Ez sem jelenti a bibliai értelemben vett szentséget. Tudjuk, hogy annak idején a keresztes hadjáratok korában éppen ezzel a mondattal vittek véghez borzalmas rémtetteket és gyilkosságokat, hogy Isten akarja. Mindenre ráhúzták ezt, hogy Isten akarja a saját terveikre, a saját céljaikra, és így próbálták erőszakkal terjeszteni a kereszténységet. A szentség, kedves testvéreim, a Biblia eredeti értelmében azt jelenti, hogy Istennek szentelt. Az Ószövetségben nagyon sok helyen olvassuk, hogy fel kell bizonyos tárgyakra írni, hogy szentség az Úrnak. Azaz az Úrnak van félretéve, az Istennek van félretéve, az Istennek szentelt dolog, de lehet ugyanígy egy Istennek szentelt személy is. Szentség az Úrnak. És az, hogy mi szentek vagyunk, kedves testvéreim, azt jelenti, hogy Isten számára van elkülönítve az életünk. És nem csak úgy általában, mert nagyon sokszor éppen az általánosságukban veszünk el, hogy igen, mindnyájan bűnösök vagyunk, és közben elfelejtjük kimondani, hogy én magam is bűnös vagyok. Igen, mindnyájan rászorulunk Isten kegyelmére, és közben elfelejtjük elmondani, hogy én magam is rászorulok az Isten kegyelmére és szeretetére. És ugyanígy fontos a szentséggel kapcsolatban, hogy néven nevezzük, és saját magunkban újra és újra kimondjuk, hogy mi magunkat mindenestől Istennek akarjuk szentelni. Az egész életünket, a gondolkodásunkat, a szavainkat, a tetteinket, a vágyainkat, a céljainkat, hogy igazán és őszintén elmondhassuk, amit Pál apostol is mond, hogy élek többé nem én, hanem én él bennem a Krisztus. És ahogy olyan szépen megfogalmazza ezt a heidelbergi KT, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ahhoz, hogy ezt őszintén elmondhassuk, újra és újra minden nap meg kell állnunk az Isten színe előtt, és át kell gondolnunk, hogy mi volt azon a napon az életünkben olyan tett, olyan szó, olyan gondolat, olyan vágy vagy cél, amikor kiragadtuk az Isten kezéből a hatalmat, amikor magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, és azt mondtuk, hogy most nem te, Uram, most ezt én csinálom. És akkor rögtön kiderül, hogy az életünknek az a területe akkor nem volt az Úrnak szentelve. Lehet, hogy csak néhány percre, vagy néhány órára, de akkor vissza kell adnunk neki, vissza kell adnunk az ő kezébe azokat a területeket, amiket néha napján, vagy talán rendszeresen újra és újra magunk kezébe akarunk venni. És végül azt mondja az apostol, azután, hogy választottak vagyunk, és azután, hogy szentek vagyunk, hogy szeretettek vagyunk. Érdekes, hogy ez a kifejezés, ez a szeretettség megjelenik Augustinus teológiájában is, ő pedig a Szent Háromság Istent írja le így, a három szemét, hogy az Atya a szerető, aki szeret, a Fiú a szeretett személy, akit szeret az Atya, és a Szentlélek pedig maga a szeretet. És hogyha ebben a kontextusban vizsgáljuk azt, hogy mi Isten által szeretettek vagyunk, azt látjuk, hogy hatalmas méltóságra emel bennünket Isten azzal, hogy az ő gyermekei lehetünk, az ő szeretetjei lehetünk, ugyanis úgy szeret bennünket, mint az ő tulajdon fiát, az Úr Jézus Krisztust. Felemel bennünket a szeretet szintjén Jézus Krisztus mellé, és úgy szeret bennünket, mint azt a valakit, aki meghalt értünk, helyettünk és miattunk a Golgotán. Azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten szeretetjeiként ebben a világban boldogok lehetünk, örülhetünk annak, hogy tudhatjuk, hogy a világ mindenség ura, teremtője és fenntartója szeret bennünket. De nem szabad, hogy megálljunk ezen a szinten, nem szabad, hogy valami homályos szeretet fogalomban elmerüljünk, és pusztán egy érzelmi dologra gondoljunk, hiszen az Isten szeretetének megtapasztalása az bennünket is szeretetre kell, hogy sarkaljon. Isten szeretetjeiként, szeretetének megtapasztalóiként, Isten szeretetének hordozói és továbbadói kell, hogy legyünk. Nem állhatunk meg, kedves testvéreim, azon a szinten, hogy jaj, de jó, hogy szeret az Isten. Jaj, de jó ezt megélni, és jaj, de jó ezt érezni. Hanem ezt a szeretetet tovább kell adnunk másoknak. Éppen ezért figyelmeztet bennünket erre János apostol az első levelében, a negyedik részben, ahol így ír, nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát, engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Igen, kedves testvéreim, az Isten szeretete bennünket is szeretetre kell, hogy sarkaljon. És nem szabad arról elfeledkeznünk, és nagyon fontos, hogy a szívünkbe véssük, hogy nem csak az Isten felé kell viszonoznunk ezt a szeretetet. Sokan megállnak ezen a szinten, hogy azt a szeretetet, amit Istentől kaptak, igyekeznek meghálálni, igyekeznek hálából engedelmeskedni, és oda szánni magukat az Istennek, de közben a körülöttük élő embereknek nem adnak szeretetet. Elmennek szó nélkül, elmennek segítség nélkül a rászorulók mellett. Vagy csak azokat igyekeznek szeretni, akiket amúgy is tudnak szeretni, akiket amúgy is szeretetre méltónak gondolnak. De Jézus maga is figyelmeztet, miben különbözünk akkor a világ fiaitól, ha csak azokat szeretjük, akik minket is szeretnek. A keresztény ember szeretete éppen abban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy azokat is tudja szeretni, akik alapvetően nem szeretetre méltóak. Hiszen az isteni szeretet, amit a görög szó úgy fogalmaz meg, hogy agapé, ezt nem lehet megindokolni. Nem lehet azt mondani, hogy Isten azért szeret, mert. Sőt, csak azt tudjuk mondani, hogy annak ellenére szeret bennünket az Isten, amilyenek vagyunk. A mi szeretetünk mindig valamilyen indokhoz, érdekhez fűződik, meg tudjuk fogalmazni, szeretem, mert olyan kedves, szeretem, mert olyan jó, szeretem, mert olyan szép a szeme, ugye a szerelmesek megfogalmazzák, de az Isten szeretete nem ilyen. Az Isten szeretete az egy eldöntött tény, amit világmindenség alapjainak felvettetése előtt eldöntött az Isten. Szeret, mert szeret, és nincsen más emberileg felfogható indoka. És ezzel a szeretettel kapcsolatban úgy gondolom, hogy érdemes egy idézetet felolvasni egy angol lelkipásztornak az Áhítatos könyvéből, mert nagyon idevág, és úgy gondolom, hogy a hétköznapokban a szeretet emberek felé való megélésében utat mutathat és irányt adhat. Saját erőnkből nem tudjuk végigjárni a szeretet útját, Isten segítségére szorulunk. Hála legyen Istennek a Szent Lélekért. Hallgass csak, szívünk beáradt az Isten szeretete a nekünk adott Szent Lélek által. Ezt írja Pál a római levélben, nekünk adatott. Egy egész élet kevés lenne, hogy kiérdemeljük, mégis mindig elérhető számunkra. Na most, bár Isten megadta nekünk a szeretet képességét, minden erőnkkel azon kell lenni, hogy ezt a szeretetet fejlesszük, kiárasszuk, és ebben járjunk mindenkor. A szeretet döntés, nem hangulat, varázslatos érzés, vagy válaszreakció, hanem döntés. Túl sokan csak arra várnak, hogy valami eltalálja őket, amitől automatikusan nagyobb szeretetet éreznek mások iránt, és ettől az érzéstől spontán módon szeretni fognak. Nem. Isten szeretete nem fog hirtelen beborítani, csodálatos mosolyt és hatalmas érző szívet adni, miközben életutadon navigálsz. Igazság szerint a legnagyobb áldozat az, amikor eldöntjük, hogy szeretni fogjuk azokat, akiket nem könnyű szeretni. Ez a fajta szeretet megköveteli tőlünk, hogy saját érdemeinket a keresztre szögezzük, és engedelmeskedjünk a Krisztusnak, aki megparancsolja, hogy szeressünk. Függetlenül attól, hogy milyen az illető emberek természete, hogy hogyan érezzük magunkat az adott pillanatban, vagy milyenek a körülményeink. Isten szeretetének teljes öröme és ereje csak akkor fog kiáradni az életünkön keresztül, ha eldöntjük, hogy félretesszük a régi én vagyok az első életstílust, és az áldozatos szeretetet gyakoroljuk. Úgy gondolom, hogy nagyon jól megfogalmazza ez az angol szász lelkipásztor, hogy mit is jelent az igazi szeretet. A szeretet tehát döntés, amikor eldöntöm, hogy azt a valakit, talán annak ellenére is, amilyen, szeretni fogom. Nem a magam szeretetével, nem a magam erejével, mert így maximum egy-két napig tudok élni, és utána csak erőlködés az egész, hanem az Isten szeretetével. És végül a 13. versben így zárja a gondolatokat az apostol, elszenvedvén egymást. Igen, kedves testvéreim, pontosan az előbbiek fényében látnunk kell, hogy sokszor a szeretet szenvedéssel jár. Azt tud igazán szenvedni a másikért, vagy a másik helyett, aki szereti azt a másikat. És hogyha ennél a mondatnál tartunk, hogy a szeretet szenvedéssel is jár, akkor gondoljunk csak egyedül az Úr Jézus Krisztus golgotai halálára. Az ő szeretete, az, hogy minket szeretett, azzal a testi-lelki szenvedéssel járt együtt, ami ott a Golgotán történt. És aztán így folytatja az apostol, kölcsönösen megbocsátván egymásnak. Úgy gondolom, hogy ezt a szót is érdemes aláhúznunk a szívünkben, hogy kölcsönösen bocsássunk meg egymásnak. Nagyon sokszor a keresztény ember is abba a hibába esik, hogy micsoda kegyeket gyakorlok én, hogy megbocsátok a másik embernek. És közben elfeledkezik arról, hogy lehet, hogy annak a másik embernek is van mit megbocsátania nekem. Jócskán van mit elnéznie, jócskán van mit megbocsátania. Olyan jó lenne, hogyha így tudnánk gondolkodni a megbocsátásról, hogy kölcsönösen. És nem feledkeznénk el arról sem, hogy mi, akik Jézus Krisztusban hiszünk, minden nap rászorulunk az Úr Jézus Krisztus bocsánatára, az ő kegyelmére és szeretetére. És ott van figyelmeztetésként a mi atyánkban is, amit minden alkalommal elimádkozunk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Milyen nagy bajban lennénk, kedves testvéreim, hogyha Isten csak annyira bocsátana meg nekünk, amennyire mi bocsátunk meg másoknak. Éppen ezért az Isten kegyelmét tekintsük elsődlegesnek, és az alapján hozzuk meg mi is a döntéseinket. Végül pedig arról beszél az apostol, hogy mindezt a lelki ruházatot, amit felöltünk magunkra, a szeretet öve fogja össze. Mindezek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Igen, kedves testvéreim, az új lelki öltözetnek, amit magunkra öltünk Jézus Krisztusban, tartalmaznia kell a szeretetet, hiszen a szeretet az, ami az összes erényt, az összes jó cselekedetet motiválja és összeköti, összefoglalja. Augustinus, a nagy ókori egyházatja így fogalmazta meg egy nagyon radikális mondatban, egy huszáros vágással így oldotta meg: szeress és tégy bármit. Igen, kedves testvéreim, ha következetesen végig gondoljuk ezt a mondatot, akkor megérthetjük, hogy ha valaki valóban szeret, az Isten szerint való szeretettel, akkor minden tette, minden szava, minden motivációja Istennek tetsző és Istennek kedves lesz. Éppen ezért, hogy megértsük és meglássuk igazából, mi is a szeretet lényege, a Korintusi levél első levél 13. részéből szeretném zárásként felolvasni azt a néhány verset, ami megmutatja, hogy mit is jelent igazából a szeretet. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz és mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy tudjuk megélni ezt a tőle való, a tőle jövő és az emberek felé is megmutatkozó szeretetet a hétköznapokban. Úgy legyen. Ámen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy megmutattad nekünk, hogy Te nem csak meg akarsz bennünket szabadítani olyan dolgoktól, amik elválasztanak tőled, Te nem csak elvenni akarsz dolgokat tőlünk, Te látod, hogy a sátán ezt olyan sokszor használja fel, téves képeket mutatván nekünk, téves képzeteket adván, hogy Te valamitől meg akarsz fosztani, valamit el akarsz venni tőlünk, hanem Te adni akarsz nekünk. Csak sokszor éppen azért nem tudjuk elvenni az áldásaidat, elvenni az ajándékaidat, mert valami más értéktelen dologgal van tele a kezünk, a szívünk, a gondolkodásunk. Mennyei Atyánk, látjuk, hogy egyen-egyenként minnyájunk életében mik azok a dolgok, amiket ki kell takarítanunk életünk házából, életünk lakásából. Te adj nekünk ehhez erőt. Tudjuk, hogy Te nem akarsz bennünket erőszakkal átöltöztetni, nekünk kell levetkőznünk az óembert, és nekünk kell felöltöznünk az újat. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy mindazokat az erényeket és mindazokat az értékeket, amiket a Te igédben elénk adtál, tudjuk naponként felölteni. Azért könyörgünk, hogy egész életünket a Te szereteted járja át, és tudjuk a Te szereteted fényében meghozni mi is a döntéseinket, és így élni az életünket. Azért könyörgünk, hogy légy segítségünkre abban, hogy a tőled kapott szeretetet tudjuk továbbadni másoknak. Akkor is, ha úgy érezzük, hogy nem érdemlik meg, akkor is, ha úgy érezzük, hogy nem méltóak rá, add, hogy tudjuk a Te szereteteddel hozzád vezetni az embereket. Mindazokat, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, a békességet, a szeretetet, a vigasztalást, csak talán nem jó helyen keresik. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy hadd lehessünk ebben eszközök, hadd lehessünk ebben hiteles útjelző táblák, hogy hozzád találhassanak rajtunk keresztül az emberek. Így áld meg, mennyei Atyánk, a mi hétköznapjainkat, áld meg bennünket iskoláinkban, baráti köreinkben, családunkban, munkahelyeinken, hogy tudjunk a Te világosságoddal világítani ebben a sötét világban. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, egész gyülekezetünk közösségét, hozzuk eléd a betegeket, hogy Te légy az ő gyógyítójuk. Könyörgünk azért, hogy a gyászolók szívében is Te gyújts világosságot, Te adj nekik vigasztalást, erőt és bátorítást. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, ami egész egyházunk és nemzetünk ügyét, hogy Te adj ébredést, Te adj reformációt, és Te adj megújulást. A Te szent lelkedet áraszt ki a mi szívünkbe. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ámen.